A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található a rómabeliekhez írott levélben, a 10. fejezetben, 14. verstől a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Kérjük Istenünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Add meg, hogy a mi szívünkben is kisüthessen a te világosságod, a te lelki napod, hogy a hitünk valóban hallásból legyen Krisztus élő beszéde által. Köszönjük azt, hogy megtaláltál bennünket, és mi, akik talán nem kerestünk és nem tudakozottunk felőled, mégis megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy a te beszéded a mai napon is megérkezik hozzánk. Add meg nekünk, hogy kedves legyen a mi számunkra, amiről szólsz, add, hogy ne keményítsük meg a mi szívünket. Kérjük, hogy tisztítsd meg a mi lelkünket, hogy tudjunk valóban rád figyelni. Add, hogy használható, élő hitünk legyen, amivel a veled való kapcsolatot megélhetjük. Kérjük tehát, hogy növeld a mi hitünket, és légy itt jelen közöttünk. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, a rómabeliekhez írt levélből, 10. fejezetből olvasok 17. verset és a 20. verset. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Foglaljon helyet a gyülekezet! Sokat beszélünk a hitről, mert hát végül is ez az a hely, ahol ez a téma. Csak néha nehéz eldöntenünk, hogy a hit az cél a mi számunkra, vagy eszköz. Ugye, mert ha cél, akkor azt mondhatjuk, hogy a hit az valami olyan dolog, ami nem biztos, hogy nekünk mindig van, de mindig törekedjünk rá, és akkor úgy indulunk el, hogy azt meg kell nekünk szereznünk. Már ha meg eszköz, akkor meg azt mondhatjuk, hogy a hit az mindig van neked, csak föl kell, csak használnod kell, meg kell ismerned, hogy hát micsoda a te hited, vagy hogyan élsz azzal a hittel, és úgymond egyre inkább gyakorolnod kell benne magadat. Tehát, vagy azt is mondhatnám, hogy egyszerre mind a kettő, mert van olyan állapot, amikor az ember úgy érzi, hogy nincsen hite. Ugye, hogy most olyan az én életem, hogy eddig hittem, de most valahogy nem tudok hinni. Van ilyen is, hogy az ember ugye kéri a hitet Istentől, És hát azt láthatjuk, hogy a hit az Isten ajándéka, hallásból van, Isten igéje által, és az igazi hit az az, amikor Isten ébreszti föl bennünk a hit erejét, és őhozzá kapcsolódik. Tehát amikor hitet mondok, vagy hitről beszélek, akkor mindenki különböző dologra gondol, legfőképpen arra, amit ő megtapasztalt, ami az ő vélekedése és véleménye a hitről. Másrészt pedig sokszor olyan tekintetben beszélünk a hitről, hogy megmondja a Szentírás nekünk, hogy micsoda a hit. Például ezen a helyen is megmondja, hit tehát hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Ha te hallod Krisztus beszédét, és befogadod, igaznak tartod magadra vonatkozóan, akkor már van hited. Mert hittél neki, mert ráz, és úgymond az életedben cselekszed is az ő akaratát. Akkor van igazából hited. Tehát lehet ezt nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve is mondani, hogy akkor ez a hit, akkor higgyél Jézusban, és ragaszkodj hozzá, ha ez már megvan, akkor ez a tiéd. Ha pedig nem így van, akkor nincsen hited, és akkor ez a két véglet van, most idézőjelben mondom. De tudjuk azt, hogy közben nekünk sok minden van az életünkben, ami a hithez kapcsolódik, és amivel mi küzdünk emberileg. És én most ezeket az utakat szeretném egy kicsit bejárni, a hitnek az útját a mi életünkben, hogy akkor hogyan is viszonyulunk ehhez. Tehát van olyan hit, aminek semmi köze a hithez, de mégis azt hiszük, hogy az hit. Most egy kicsit így furcsa volt. Tehát van olyan hit, amire én azt gondolom, hogy az hit, de igazából mondhatjuk azt, hogy az nem hit, csak én azt hiszem. Ezek a veszélyes dolgok. És ez nem is úgy van, hogy akkor most én egyszer meglátom, és akkor már nem esek bele ebbe a hibába, hanem sajnos úgy van, hogy az ember többször képes úgy hinni, hogy azt hiszi, hogy van hite, és közben pedig nincs. És azért képes erre, mert saját tévedésünket a legnehezebb meglátni. És akkor legnehezebb meglátni a tévedésünket, amikor a hit álarcával jön. Mert ha valaki nagyon hisz valamiben, és az az ő tévedése, nagyon nehéz róla meggyőzni, hogy az nem hit. Hát mert pont ez a lényege az ő tévedésének. Hogy ragaszkodik hozzá, hogy ez már pedig akkor az én számomra ugye a hitet jelenti. Tehát ezért fontos az, hogy valódi hitünk legyen, élő hitünk legyen, ne tévedésünk, ne olyan, hogy valamire azt mondjuk, hogy ez a hit, aztán mégsem az. Mert akkor ez egyfajta vélekedés lesz, vélemény lesz az életünkben, egyfajta, és azt mondom, hamis világosság. Hát minek lenne nekem szükségem világosságra, amikor azt mondom, hát itt mindent tisztán látok. Nem? Hát akkor nincsen szükségem fényre, hogyha én azt érzem, hogy minden világos. Akkor miért lenne szükségem tanácsra és vezetésre? A hitem szempontjából is, hogyha én már úgymond megkérdőjelezhetetlen hittel rendelkezem. Ezért ugye talán azt szoktuk mondani, hogy a hitnek az ellentéte a kételkedés. Valamilyen szinten igen, mondhatjuk azt, hogy hát ha kételkedem, akkor a hitem gyönge, vagy akkor a hitemnek nincsen ereje, ugye kételkedésből jöhet a kétségbeesés, vagy egyéb dolgok. De azt is mondhatom, hogy aki még soha nem kételkedett a hitében, az is ijedjen meg. Bizonyos fokig, mert az is baj. Mert ha nem tudom reálisan megvizsgálni a saját hitemet, és úgymond nem tudok kérdéseket föltenni, és nem állja ki az én hitem ezt a próbát, akkor az nem hit. Hanem az valami, ami nagyon van, ami megkérdőjelezhetetlen, amit én azt mondom, hogy ennek már pedig minden körülmények között így kell lenni. És az Istenbe vetett hitnek is Ugye van egy olyan mércé, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben vagytok. Ez nem azt jelenti. Tehát ebben ott van valahol a lehetősége annak, hogy lehet, hogy nem vagyok hitben minden tekintetben, és a hitnek is önvizsgálatra van szüksége. Most ezt tesszük meg bizonyos szempontok alapján néhány dologban, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, ami nem hit. Mert talán most ezen az úton indulunk el, hogy mi az, ami nem hit. Hogy megláthassuk az életünkben ennek mondjuk az ellentétét, hogy akkor mi a hit. Tehát a hit az nem az, hogy amikor kevés információnk van, és úgymond a tényeknek nem vagyunk a birtokában, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Föld az kerek, vagy valaki azt mondja, de mivel mi ennek a birtokában nem vagyunk, akkor mégis elhisszük, hogy kerek. A bibliai hit az nem ez a hit, hogyha te nem vagy valaminek a birtokában, információnak a birtokában, akkor te mégis higgyél. Isten nem azt kéri tőlünk, hogyha valaminek nem vagyunk a birtokában, akkor mégis higgyük el. Ha ezt határozzuk meg hitünk fő elemének, hogy az Isten mond valamit, de azt nem mindig értem, de azért nekem mindig el kell hinnem, az egy életen át nem fog annyira megerősíteni, és a hitemben ez nem fog engem előrébb vinni, hogy mindig valami olyasmi dolgot kell nekem elfogadnom, amit én nem tudok igazából elfogadni, de hát mégis fogadjuk el, mert Isten ezt mondta. Ennek látszólag ellentmond, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem mondhat olyan dolgot, amiről nekünk nincsen információnk, és mégis, de nem azért hisszük el, mert nincs róla információnk, hanem azért, mert Istennel egyébként olyan tapasztalatunk van, hogy ezer más dologban információnk van és tudásunk van, és bebizonyosodott az, ami számunkra, hogy Isten vezetett bennünket, tehát van tapasztaltunk őróla. Tehát aztán az sem hit, ha így nézzük, hogy persze, hogy nem hit, amikor van már információnk róla, és akkor megkérdezi valaki, hogy hát akkor most már hiszel? Mondjuk bebizonyítjuk, hogy a Föld kerek információval, érvekkel. Hozunk föl érveket, mert a hit néha az, hogy bizonygatjuk, hogy Isten van. Mint ahogy a Föld kerek. Bizonygatjuk, hogy hogy munkálkodik. Hozunk sok-sok üzenetet, hogy akkor Istent hogyan láthatod meg az életedben, hogyan segít neked. És akkor láthatjuk, hogy mégis azt mondja valaki, hogy de hát akkor sem hiszek. Tehát akkor az, amivel ugye adathoz vagy információhoz jutunk, ezt nevezhetjük igének. Krisztus igéje hirdettetik. Krisztus szava hirdettetik. Tudomása lesz az egész Földnek, a Föld végső határáig elhat az evangélium, és mégsem hisznek. Nincs elég információ? Nincs elég adat arról, hogy kicsoda Jézus mit tett, és hogyan cselekedett? Van. De a hit, amire ő azt mondja, hogy mégsem hiszek, az nem fogadja be, vagy nem akar hinni, és ezért aztán csökönyös, megrögzött ember igazából bármilyen meggyőző erővel is megyek, ha ő elhatározta, hogy nem hisz, vagy nem akar hinni, akkor nem fog hinni. Tehát akkor a hitnek valami mélyebb dolognak kell lenni, egyrészt olyan, mintha elég erős ahhoz, hogy befolyásoljon bennünket, másrészt meg, ha nem akarjuk, akkor úgy néz ki, hogy nem is lesz hitünk. Ez is milyen érdekes, hogy ellen tudunk állni, és akkor nem lesz hit az életünkben. Lehet erős és átfogó, használható, életünket eligazító, és segíthet az akadályok legyőzésébe, de a hitnek a hiánya, hogy egyfajta, másfajta látásmód, vagy azt mondom, hogy én nem ebben hiszek, hanem másban, ugye? Megjelenik egy másfajta meggyőződés az életemben, az úgymond ellene mond, és ellene mehet az Istentől érkező hitnek. Tehát a hitetlenség is, erre szoktuk mondani, az egyfajta hit. Az is hitből van. Csak máshonnan táplálkozik. Más a véleménye, meggyőződése, és más a belső ereje. Ezért fontos különbséget tenni hit és hit között. Akkor mi még nem hit? Tehát amiről eddig szóltam, ahhoz kapcsolódóan még az, amikor hiszékenyek vagyunk, és ránk mondják, hogy aki hisz, az igazából egy hiszékeny ember. Te ezt elhiszed? A 21. században te elhiszed mindazt, amit mondanak neked? Naív ember vagy. És erre nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mi nem ezen az alapon állunk, a mi hitünknek nem ez az alapja, hogy hiszékenyek vagyunk és elhittük. És ha valaki ezt mondja a hitünkre, akkor bátran mondhatjuk azt, és egyet érthetünk vele, igen, ez nagyon rossz dolog. A mi hitünk nem ilyen hit. És őriznünk is kell, hogy ne legyünk hiszékenyek. Ne ez legyen a hitünknek az alapja. Mert a hiszékeny ember becsapható, mert a hiszékeny embernek mondhatnak bármit az Isten nevében, és ő elhiszi. És a történelemben voltak példák, amikor Isten nevében butaságokat állítottak. És az emberek igazságként fogadták el, és azt szerint cselekedtek. És csak később jöttek rá, hogy ez butaság volt. És ennek az egésznek az eredménye sok-sok szenvedés volt. És akár a reformációt is, ha nézzük, mondta az, hogy letisztítja az emberek hitét. Ne higgyetek babonaságokban, hogy Isten hogyan bocsátja meg a ti vétkeiteket, vagy mit kell tennetek különböző dolgokban. Azt hiszitek, hogy ebben van a ti megtartatásotok? És akkor mutat túl a hamis hitem, a reformáció is, hogy az igaz Istenben higgyetek, ezáltal ugye megtartó erő számunkra a hit. A másik az, hogy vakmerően bizakodunk. A másik már nagyon hasonlít az igazi hithez, mikor valaki olyan erősen tud hinni, hogy úgymond lehetetlen dolgokat is lehetségesnek gondol az életében, és úgy viszonyul az élet dolgaihoz, olyan meghatározóan, hogy Istennel mindent el fog tudni érni. És ez egy nagyon pozitív hitképnek tűnik, Istennel mindenre képes vagyok, vagy akár, hogyha megbocsátást vesszük, akkor Isten mindent meg fog nekem bocsátani. Hát egyrészt van a Szentírásban egy ilyen igé, hogy Isten tényleg megbocsát nekünk. De ez nem arra buzdítás, mondjuk egy vakhit szempontja, hogy Isten most akkor mindent meg fog bocsátani neked, és azért aztán szabadon bármit cselekedhetsz. Mert úgyis utánom, úgyis megbocsát majd Isten. Vagy például ugye Jézus nálunk a kísértő fölvitte a templom tetejére, és mondta, hogy megvan írva, hogy hát angyalok fognak rád vigyázni, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, akkor ugorj le a templom tetejéről, hát megvan írva. Tehát ez a vakmerő hit, ugye ez, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Tehát van a hitnek egy realitása. Ha erről a realitásról elcsúszik az életem, ezt picibe gondolom, hogy előfordulhat az embernél, a saját realitását nem érzi az életének, és a hite túldobja magát azon, akkor annak megvan az a következménye, hogy úgymond olyan dolgokat cselekszik, akár Istenbe vetett hite által, hogy olyan dolgokat fogad el maga számára a hit köntösében, amelyeket Isten nem mondott, amire Isten nem indította őt, és ő megvan arról győződve, hogy akár ez egy jel, vagy akár ez egy út az ő számára, és elveszíti a helyes arányt. És kísérthetővé válik ezáltal. És önmagát kezdi el igazolni, innen érthetjük meg ezt a dolgot, amikor az ember már önmagát kezdi el igazolgatni, hogy miért is hit ez, akkor kezd gyanússá válni. Ez a vakmerő hit. Tehát kijátszom a hitet úgy, hogy én igazából saját magamat fogom vele igazolni. A saját igazságomat, a saját látásmódomat, És ezt próbálom én megkérdőjelezhetetlenné tenni. Miközben úgymond vakmerő hitem van, és lehetetlen dolgok felé próbálok törekedni. Másik dolog, tehát a hit, tehát nem egyenlő azzal, amit nem értek, látszólag pedig a hit pont az, amit nem értek. Ugye? Mert így is használnánk, hogy akkor azért hiszem, mert hát nem látjuk. A remélt dolgokban való bizonyosság és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, ami egy kicsit túl van az emberi értelmen, akkor ott érkezünk meg ugye a hit birodalmába. Ahol véget ér az értelem, ott kezdődik a hit. Ez egy féligasság. Ez nem azt jelenti, hogy a hit az irracionális, vagyis, hogy irreális, akkor így mondom, hogy egy értelmetlen dolog gyűjteménye lenne a hit, hanem inkább azt mondanám, hogy irracionális, az, ami azt jelenti, hogy az értelmet megelőző, vagy az értelmen felüli is, de létező dolog. Ezért a nem látható dolgok létéről való meggyőződés a hit, mert nem azt mondja, hogy nem létező dolgok létezéséről való meggyőződés a hit, hanem a nem látható, nem az első megtapasztalásunk által felismerhető, hanem azt mondom, hogy még a fölötte való megtapasztalás által megismerhető dolgok létéről való meggyőződés, a hit. Ezért amikor azt mondjuk, hogy az, amit nem értek, az lenne a hit, akkor az egy csapda lehet, ha így hirdetjük meg a hitet. Mert akkor azért nem fognak hinni, mert akkor hát ezt sosem fogjuk megérteni, és ezzel ellen tiltakozni fog az ember, hogy mindig olyan dolgokba higgyen, amit nem érthet. Nem értem, tehát ezért hiszem. A gondolkodás nélküli hitet a Biblia nem tanítja. Azt viszont tanítja, hogy bizodalmad legyen az Úrban, és ne a magad értelmére támaszkodjál. Ez azt jelenti, hogy ne az értelmedet tedd az első helyre, de használd. Jól használd. Hát, teljes szíveddel, lelkeddel, teljes értelmeddel imádd az Istent. Hát azt használni kell, ha nem használod, akkor baj lesz. És Isten sem mondta, hogy ne használd. Mert hogyha valamit nem értek, ugye akkor két utam van. Az, hogy meg akarom érteni, és elindulok, akkor azt mondjam, hogy itt útján, hogy megértsem, és az egy kicsit cél is, vagy pedig nem akarom megérteni, és ezért aztán nem is akarok hinni. A másik dolog, amikor a hit abszolút tét nélküli. Tehát ha valaki azt mondja, hogy hiszek Istenben, vagy a végén így rámondja, az nem azt jelenti, hogy ő neki ez értelem, cél és gazdagság és az egész életét meghatározza, hanem azt jelenti, mintha tét nélküli van, jó, elhiszem. Hiszem, ha nagyon akarod. Jó, akkor van Isten. Akkor elhiszem, és a dolgokat is nagyjából elfogadom. Nekem mindegy. Lehet így is, lehet úgy is. Hiszek, jó? És akkor ezzel elmostuk a dolgot. Majd lesz, ahogy lesz. Tehát van ez a, ahogy esik, úgy puffan hitem van, végül rábízom én azt Istenre, aztán majd lesz, ahogy lesz. Ez is bizonyos helyzetekben segített nekünk, amikor lerakhatjuk a dolgainkat, van úgy, hogy tényleg ne gondolkozzunk, hanem tegyük le. Na de ez egy életen át nem tartható motiváció. Hogy mindig lesz, ahogy lesz. Hiszek Istenben, nem is értem, nem is tudom, majd csak átvisz engem, és megoldja a dolgokat. Tehát ez a nekem mindegy hit, de nagyon ragaszkodom ez a nekem idézőjelben mindegy hithez, de aztán persze vannak feszültségeim, és ebből nagyon könnyen lesz csalódott hit. A nekem mindegy hitből, majd Isten megsegítből, aztán nem úgy lesz, ahogy én azt ugye elterveztem, pedig nem mondtam, hogy hogy terveztem el, csak reménykedtem, hogy szeretném, ha jó lenne, de ha nem úgy lett, akkor könnyen átbillenünk oda, hogy hát akkor most már nincsen hitem. Eddig még csak-csak volt, de akkor mostantól kezdve már haragszom. Isten nem segített meg, pedig én mondtam, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. Hát és így akarta. Hát erre nem számítottam, hogy Isten így akarta. És onnantól kezdve látjuk ezt a óriási problémát, hogy akkor azt mondja az ember, hogy így akarta Isten, ha bármi negatív dolog történik, és akkor megint nagy bajban van az ember, hogy akkor hogyan juthat el megint egy egészséges hitre. A másik dolog, hogy ha vágyakozunk valami után, ez meg a, nem az, hogy legyen úgy, és akkor mindegy, tét nélküli hit, a vágyakozó hit. Én nagyon megmondom ám Istennek, hogy, mit szeretnék. Arra használom a hitemet, én úgy tudom, hogy az a hit, hogy valamit igaznak, valamit jónak tartok, valamit nagyon szeretnék, és az van, hogy ugye kérjetek és adatik, és akkor én ezt nagyon szeretném, hogy teljesüljön az én vágyam. Csak vágyakozom valami után, ezt is mondhatom, de nem teszek érte. Nem járok azon az úton, hogy a vágyam beteljesedjen, még akkor sem biztos, hogy be fog teljesedni, azért tegyük hozzá, tehát itt türelemre van szükségünk, és nem biztos, hogy minden be fog teljesedni, de a vágyakozó hit az megvizsgálhatja önmagát, hogy én teszek is azért, ami után vágyok, vagy csak mindig sóvárgok. De hogy mi következik abból, hogy én oda elérkezzem, amit szeretnék, az nem biztos, hogy föltettem azt a kérdést a hitemben. Az nem biztos, hogy harcolom azt a harcot. Hogy tényleg, és hogyha az teljesülne, akkor tényleg jó lenne? Illetve ezt az egészet ki kell bontani, mert a hit célja végül is nem az, hogy én nekem az teljesüljön, amit én szeretnék, és ezért akarnám ezt elmondani, az nem hit. Az Isten szerinti világban nem az a hit, Isten nem azokban gyönyörködik, akik úgy hisznek, hogy mindig szeretnék, hogy a vágyaik teljesüljenek. De ez nem jelenti azt, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, nem tudom, érzékeik, hogy mégis az Isten teljesíti valamilyen szinten a vágyainkat, és nem ellene dolgozik, persze a jó irányú vágyakról van szó, és pozitív dolgokról, illetve a negatív dolgokat pedig lenyesegeti az életünkben. A másik dolog, hogy tapasztalat a hit, amit mi megtapasztalunk, de sok esetben mégis olyan tapasztalatról beszélünk, amit nem tapasztaltunk meg, nem voltunk ott, amikor Jézus feltámadt. Megtapasztaltuk, hogy megjelent előttünk. Láttuk az ő sebeit. Nem láttuk. Tanítványok bizonyságtétele tapasztalata alapján épül föl a mi tapasztalatunk nemzedékről nemzedékre, és ezt a tapasztalatot őrizzük és adjuk tovább. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem lehet ma tapasztalatunk az Istenről, és pusztán csak ezen a tapasztalaton kell megállnunk. És olyan hitre kellene biztatnunk ugye bárkit, vagy önmagunkat, hogy elég volt az, hogy mások tapasztalnak, elég nekem, ha a lelkipásztorom tapasztal, és elmondja, hogy mit mond, mert azáltal táplálódik ugye az én hitem is, hanem nekem is kell valamilyen szinten az életemben tapasztalnom az Istennek a vezetését, jelenlétét, és tapasztalhatom is. Ennek a következő változata már egy lépcső, amikor ezeket a tapasztalatokat, amelyeket a Szentírás összegyűjt, úgy is nevezhetjük, hogy ezek azok a vallási kijelentések, igazságok, amelyekre épül a mi hitünk, ugye? Mert hát azok a tapasztalatok, amelyek benne vannak a Szentírásban, azok vallási üzenetek, kijelentésekké válnak. És azt is mondhatjuk, hogy hát akkor az a hit, hogyha ezeket a közös tapasztalatokat mi összegyűjtöttük, és mind egytől egyik hiszünk benne. Ez lenne akkor a hit. Ennél azért több. Nem a hitünket fejtjük ki feltétlenül, amikor valaki egy hittételt mond el. Ezt megtapasztaltuk már sokszor. Valaki lehet, hogy elmond egy hittételt, hogy ez már pedig így van, de nem biztos, hogy a saját hitét fejtette ki ezáltal, hanem elmondta, hogy az ő felekezete, vagy közössége, vagy valami, miben hisz. És akkor föltegyük, és te miben hiszel? Te is ebben hiszel, vagy csak mondod, hogy ebben hisznek azok, akikhez tartozol? Mit jelent ez a te életedben? És mindjárt, hogyha tovább kérdezünk, akkor láthatjuk, hogy ennek a hitnek, az ő személyes hitének van-e egyáltalán élete? És lehet, hogy oda jut el ő is, ha őszinte, de nem tudom, hogy hát akkor én azt hittem, hogy hiszek, de nincs is nekem hitem. Hát én annyit tudok elmondani, hogy mit hisznek, és én is ezt gondoltam. Tehát az lenne akkor az én hitem, hogy én is azt gondolom, amit ők gondolnak. És ez az én hitem, hogy mi együtt gondoljuk ezt. És ez persze jó. De amikor ennek a hitnek élnie kell, ez irányt mutathat, mert segít, de ha belső meggyőződésem, belső tapasztalatom nincs, és nincs egy személyes Isten hitem, akkor ez kevés lesz. Mert erőt nem biztos, hogy ad nekem. És nem biztos, hogy ettől több lett az én életem. Tehát bennem több szeretet, békesség. Ugye amiről beszélünk, ha Krisztus megjelenik az életünkben, akkor ezek a dolgok úgymond gyümölcsképpen megjelennek. Tehát amiről beszéltem a vágy szinten, hogy nem az a hit, hogy minden, hogy a vágyaink teljesülni fognak, most ugyanúgy, ez is egy kicsit a vágy, de mégsem annyira vágy, de vannak ideáljaink. Vannak ideálom. Én milyen vagyok? A hitemben? Vagy én milyen szeretnék lenni? Vagy mások milyenek? Akire én gondolok hitben, ő ilyen ember. Van egy ideálom róla, én őt ismerem, őt keresztény ember, nem tudom, őt ilyen embernek látom. Vannak ideáljaim, és milyen nagy dolog, ha megfelelő ideálom van, mert hogy ő az is. De mi van, ha nem? Akkor összedőlt a hitem? Hogy megláttam az én ideálomba, hogy nem annyira ideál. Vagy magam, hogyha én hiszek, és azt mondom, hogy én keresztény ember vagyok, és én így követem Istent, és egyszer csak meglátom magamról, hogy hát ez már, hogy kivé lettem, akkor összedől a hitem, hát én nem az az ember vagyok. Ennyi év után, hogy imádkoztam, és Isten voltam, én ilyen emberré váltam. Ez is lehet egy nagy nehézség az életben, és negatív tapasztalat, amikor mi magunkat, vagy másokat, vagy helyzeteket idealizáltunk. És 5-10 év alatt bebizonyosodik, hogy ez nem az. És akkor mit érez? Becsaptak engem. De vajon ki? Isten? Vagy én magam? Vagy mások? És ott van, amikor az embernek akkor át kell látni a szitán. És akkor nem szabad kidobni a fürdővízzel úgymond a gyermeket is, hanem csak a halott hitet kell, a hamis hitet kell kidobni, ami megteremtette ezt a fajta csalódást. És akkor benne kell maradni a látásban, hogy igen, ez most már így van. De jó, hogy megláttam önmagamat, másokat, hitemet is, hogy mi is az, és elhagyom azt, ami nem jó, és hagyom, hogy minden úgy legyen, ahogy most van. De ennek az ellentetje az, hogy visszarulna az ember, nem akar látni, ő akkor is hinni akar. Hát vannak jelek az emberek életében, amikor látszik, hogy az életük nem az, nem úgy működik, de ők nem akarják ezt látni, hanem inkább hisznek. És folyamatosan inkább azt érzik, hogy az lenne a hit, hogy akkor higgyünk még erősebben. Fogjunk össze, bátorítsuk egymást, és higgyünk még erősebben, hogy ez jó lesz. Hát, önmagába véve nem lesz jobb. Ettől nem lesz jobb, de ha megláttuk az ideálok összeomlását, és látjuk az isteni utat, vagy vezetést, hogy merre akar Isten vezetni, akkor, és elfogadjuk, amit Isten ad a fejlődésben, akkor a hitem használható. Tehát ezért a Krisztus beszéde nem az ideálok világa, amikor mindig valami újabb ideállal leszünk gazdagabbak, és aztán a végén meg egyetlen egy ideálunk sem fog teljesíteni. Egyetlen egy ilyen szép kép sem fog ránk illeni, illetve másokra sem. Ez nem lehet. A hit útja. A másik, hogyha már ideákról is beszéltünk, hogy ugye ez az, amikor a hitet arra használom, ez már hasonlít, ugye a vágyban is benne volt, hogy hogyan érhetem el én azt, amit szeretnék. Tehát itt most nem a vágy beteljesítését mondom, hanem azt, hogy úgy használom a hitet, hogy ezáltal én elérjek dolgokat. Ez sem igazából a hit. Hogy akkor, hát akkor ez nagyon egyszerű, akkor mi mindig jó módszertan, mindig elmegyünk egy jó kurzussal, nekünk megmondják, hogy tudod elérni a minden esetben a te célodat. Ezt a pozitív célokat is kitűzhetünk, és akkor használjuk a hitet, erősítsük meg. Más esetben pedig azért mégis mondja a Szentírás, hogy higgyétek, és akkor meg lesz nektek. Ugye, mert becsapós ez a dolog. Mert ha meg nem hiszed, és nem gyakorlod akármilyen dologban is magadat, és nincsen hited, akkor ugye a célodat nem tudod elérni. De amikor ezt teszed céllá, hogy elérd a célodat, és azért használod a hitet, nem tudom, érezzük a kettő közötti óriási különbséget. Az már rémisztő. Arra használod a hitelet, hogy mindig elérd a célodat. És mi a te célod? Mindig jó? Mindig alá van rendelve, és tényleg úgy, mert akkor már nagyon nagy erőket mozgatunk a láthatatlanba, és akkor mi ennek ugyanúgy, úgymond áldozatai lehetünk, illetve mások is. Tehát, ugye vannak ilyen mondatok, ha igazán hinnél, akkor ez megtörténne. De mivel nem hiszel igazán, ezért nem történik meg a te életedben mindaz, amit szeretnél. Ezeket szoktuk így röptetni. Valahol igazság, nem hiszel igazán, ugye még magamra is veszem. Csak a senki nem vizsgálta meg, hogy tényleg abba kéne hinnem, vagy úgy. Vagy mi az útja? És talán arra több energiát kellene fordítani. Hát, ha valaki beteg, és küzd a betegségével, ugye van a hit gyógyító ereje, hogy meg tudunk gyógyulni hit által, és van erre példa. De ez nem azt jelenti, hogy minden egyes betegségből én meg kell, hogy gyógyuljak, mert hiszek. És egy olyan eszköz ez a hit, hogy én most valóban akkor hinni fogok, akkor meg fog biztosan gyógyulni. Ez sehol nem mondja a Szentírás. Azt mondja, hogy imádkozzatok Istenhez, kérjétek, és ha Isten megkönnyörül rajtatok, akkor meg fog gyógyítani benneteket. És mint eshetőség, lehetőség ott van, és hihetünk a gyógyulásban. És Jézus is többször föltette ezt, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem veled. És ugye megtartotta te hited, mondja. Igen. Vagy a másik, hogyha nagyon hinnénk, akkor soha meg nem halnánk, ugye? Ez is egy tévedés lenne, bár azt mondja a Szentírás, hogy aki hisz, ha meghal is él. Szóval majdnem ugyanaz, hogyha hiszünk, akkor ugye nem, akkor meg sem halunk, vagy azt mondja, hogy aki meghal, akkor is él, ha hisz. Mi még nem, mi még az, ami nem hit? Sokat beszélünk az engedelmességről, hogy engedelmeskedjünk Istennek. És az igazi élő hit, hogy cselekedjük az ő akaratát. Másrészt pedig mondhatom azt, hogy csak azért engedelmeskedjél Istennek. Mert van egy alárendelődés benned, és egy olyan felfokozott tekintés, nem szereted őt. Az nem hit. Te csak engedelmes, úgymond, mindig valami alárendelődésben vagy, és másokat is arra ösztönzöl, de nincsen benned igazi szeretet, isteni kapcsolat, csak mint egy tekintély mindig ott van Isten, te is érvényesíted magadra, meg másokra is, lélektelenül, de igazságot akarsz, meg jót akarsz, mondod, ezt mondja Isten. De te neked is rossz lesz, hogy így élsz, egy függésben fogsz élni, állandó rettegésbe és félelembe, és másokat is félelembe és rettegésbe fogsz tartani az Isten nevének kimondásával, amit elég sűrűn alkalmazol. Mert? Már pedig így kell lenni. Kritikátlanul követni kell a bennem élő hangot, hogy mit mond Isten. Mert az ilyen emberek meg vannak róla győződve, van egy küldetéstudatuk esetleg, hogy mit mond Isten. Vagy mindig meg tudják mondani, erős akarattal tudják ezt képviselni, és ez a fajta alárendelődés, vagy tekintélyelvűség az ő akaratuknak az érvényesülését hozza el. Mi sem egyszerűbb, legyünk lelkészek, és hogyha ilyen természetem van, akkor én már Isten nevében tudok jönni, és elmondom, és akaratomat érvényesíteni tudom. Ugye az isteni tekintélyen elég nehéz védekezni. Ha azt valaki úgy tudja egymás mellé tenni a gondolatokat, hogy még idéz is a Szentírásból, csak nem mindegy, hogy mikor, honnan, meg miért. Tehát félelemből, megszokásból, vagy éppen abból, hogy a szabadságot nem adjuk meg az embereknek, és a Szentírás másik fontos része, hogy a hit az szabadságot ad. Az igazi hit a szabadsághoz jutatja el az embert, nem szabadossághoz, hogy bármit megtehetek, de szabadsághoz, ahol dönthetek, és Istennel ilyen, én megtusakodhatom, és egyénileg is megkérdezhetem az én útjaimat, és nem az van, hogy egy valaki megmondja. Van a közösségben egy ember, vagy 10 ember, aki mindig tudja, hogy mit akar Isten. És a többi száznak azt kell csinálni. Ugye? De az sem állapot, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, mert hogy Isten mindenkit személyesen vezet. És itt mindenki a saját belső hangja alapján aztán cselekszik, úgy, ahogy ő éppen azt érzi. Ugye ez is a másik véglete ennek, hogy kinek is engedelmeskedünk. Ez nagyon nehéz kérdés. Saját belső hangunknak, Isteni tekintének, másik tekintének. És mi az, ami motiválja a mi engedelmességünket, vagy engedetlenségünket. Mert lehet, hogy valahol egy engedetlenség, egy ilyen környezetben engedelmesség az Istennek. Mert ki kell belőle törni. Mert valami nyomorítja az emberek életét, és valami minduntalan egy irányba akarja terelni, és közben más az út. Tehát ezért az engedelmesség az Istennek nem függőség. Nem tudom, értjük a kettő közötti különbséget, az engedelmesség, a szabadon, hitáltal engedelmeskedek Istennek, vagy pedig függésben vagyok az Istentől, illetve az ő képviselőitől, vagy bármi, és a személyiségem nem épül, nem gazdagodik, és nem kiteljesedik. Illetve, ha így nézzük, akkor az engedelmességnek ugye van egy olyan megtartó ereje, hogy megvéd engem a szabadosságtól, vagy attól, hogy én bármit ugye gondoljak az isteni tekintély alapján, hogy mit kell, vagy mit nem kell megtennem, tehát összekeveredik ez a dolog. Tehát ezt a szeretettel lehet a legjobban érvényesíteni. Megteszem azért, mert megértettem, hogy te mit akarsz, és értem ennek az értelmét, célját, és jónak látom én ezt, és ezt én képviselem az életembe egész lényemmel, ezért engedelmeskedek, és nem pedig azért, mert ezt meg kell tennem. Mint a tékozló fiúnál, ugye az idősebb testvér, aki otthon marad. És végül elégedetlen, mert ő úgymond nem kapott semmit. Pedig engedelmeskedik az atyának. És nem tud szeretni. Tehát így válhat a hitünk úgymond sokfajta vélekedésnek, amely akár a hit tapasztalatunk alapján is bejöhet az életünkben, az áldozattává, észrevétlenül is, mert hogy beépítjük ezeket a paneleket, és aztán nem vesszük észre, hogy éppen most úgy hiszünk, hogy tapasztalat nélkül, vagy hogy ideájainkat akarjuk csak megvalósítani, vagy eszköz számunkra hit a vágyaink teljesülésében. Vagy úgy tesszük, hogy Istennek mindig az a dolga, hogy minket mindig segítsen minden körülmények között. És ezek építik föl a hitünket. És közben pedig azt kell látnunk, hogy Isten valósággal akar bennünket a hit útján segíteni. Hit és a tudás és az ismeret és a látás az együtt növekszik. És Istenben nem kell hinnünk, hanem lehet. És szabad benne hinnünk. És ezáltal olyan lehet a hit, amely megeleveníti a mi lelkünket, és amikor csalódunk, vagy megakad az életünk, akkor majdnem bizonyos, hogy egy ilyen félreértés van a háttérben. Csak föl kell ismernünk, hogy akkor mi életünkben, a hitben, mi az, amit én rosszul értelmezek, ha van hitem, ha nincs hitem, akkor ugye más a helyzet, akkor eleve be kell jutnom, de ott is, az is egyfajta hit. És ezeket a kulcsmondatokat kell magam számára felfedeznem. Az elakadásaim, az örömtelenségem, vagy az Istennel való kapcsolatokban. Mi az én kulcsmondatom, ami mindig padban tart? És ezért kell úgymond az Isten élő igéjével élni, és Krisztus beszédével táplálkozni, és az Istennel kapcsolatban lenni, mert a hit nem lehet önjáró. Nincs kapcsolatban Istennel, és közben hiszel, úgy Istenben, óriási veszélyben vagy. Nincs, aki segítsen valósággal a te hitedben. Hát önállóan működik a rendszer. Van Isten, és van a hitem, úgymond az Istenben, de ha nincs kapcsolat, és nincs visszajelzés, nincsen esélyem, akkor válok áldozatává saját képzeletemnek, saját gondolataimnak, saját vágyaimnak, elképzeléseimnek, formáimnak, és az fogja betölteni a hitemet, és egy idő után észre se veszem, hogy már én vagyok a hitemnek minden alkotója, formálója, és nem az isteni erő, vagy az isteni bölcsesség. És akkor láthatjuk, hogy különböző csapdákba kerülünk. Adja meg Isten, hogy így váljon a mi hitünk élővé, és így találjuk meg az élő Istent. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Taníts bennünket az élő hitre, Istenünk, amely a te beszéded által születik meg bennünk. Vedd el a tehetetlen hitet, a hamis hitet belőlünk, amikor másképpen és más módon közelítünk a lelki dolgokhoz, és valami módon elvétjük az irányt. Hát, hogy legyen bizalmunk irántad, hogy bárhol is vagyunk a hitben, a hit útján, mindig veled kapcsolatba kerülhetünk, és te megsegítesz bennünket, ha valóban téged keresünk, és valóban akarjuk látni azt, hogy hol vagyunk, és nem ijedünk meg attól, hogy megvizsgáljuk, hogy valóban hitben vagyunk-e. Köszönjük, hogy te megáldod a mi hitünket valódi ismerettel. Megadod nekünk, hogy tudjunk kérni. Lehetnek vágyaink is, céljaink is, de mindezeket helyesen tudjuk majd látni. Tudhatunk mi rólad sokat, és sok ige lehet a mi életünkben, de add meg, hogy mindez a helyére kerüljön. És add meg, hogy segítségünkre legyen, ha összezavarodunk, és nem találjuk már az irányt, és téged elveszítettünk, és azt mondjuk, hogy hitben vagyunk, akkor láthatjuk azt, hogy valami baj van, mert ez nem lehet a hit, ahol te nem vagy velünk, ahol te nem tudsz nekünk segíteni, ahol egy tehetetlen Istennel találkozunk, és mi magunk is elbizonytalanodunk, és nem találjuk az utat az életünkben. Kérjük, hogy áld meg a mi hitünket ilyenkor azzal az erővel, hogy túl tudjunk nézni önmagunk hitén, hitetlenségein, zavarán és nehézségén, és újból kérjük tőled a vezetést, és így újból fel tudjuk építeni, meg tudjuk látni, hogy hol tévedtünk, hol vétettük el az irányt. Kérjük, hogy áld meg gyülekezetünket, hogy hitben élő emberek közösségbe legyünk, ahol valóban téged ismerünk meg, és megismerjük önmagunkat, és nem másokat hibáztatunk, nem veled vagyunk konfliktusban, és nem rád haragszunk, Istenünk, ha valami nem úgy történik, ahogy mi szerettük volna, ahogy mi hittük, ahogy mi elképzeltük, hanem felnőtt emberekként tudjuk keresni a te akaratodat, és nap mint nap tudjuk elengedni azt, ami nem szerinted való, és tudjuk megragadni azt, amire te utat mutatsz, és ezáltal tisztulhat a látásunk. Így gyógyítsd a mi életünket, és add meg, hogy ne a mi akaratunk teljesüljön, hanem a tiéd, de add, hogy megértsük ezt, és add, hogy ne értelem nélküli legyen a mi hitünk, ne látás nélküli, ne bizonyosság nélküli, hanem valóban olyan hit, amely kiállja az élet próbáit, nehézségeit, nem esik össze, és nem gondolja azt, hogy már nincs Isten, nincs, aki segítsen. Így légy betegeinkkel, idős testvéreinkkel, gyászolóinkkal, hogy mindannyiunknak valódi Istenünk legyél, aki élő és ható Isten vagy. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Amen. Áldás békesség.